Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretném felkonferálni Zsanit, ő fogja elhozni a mai üzenetet nekünk. Köszöntsétek nagynak szeretettel és nyitott szívvel!
Nagyon boldog új évet szeretnék nektek kívánni, főleg azoknak, akikkel még nem találkoztam ebben az évben, akár személyesen vagy online. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És szeretném most egy imával elkezdeni ezt az üzenetet, úgyhogy kérlek benneteket, hogy imádkozzatok most velem, és hajtsuk meg együtt a fejünket. Drága mennyi atyám, csak köszönöm neked ezt a mai alkalmat, és Szent Szellem, én most csak imádkozom ezért az üzenetért, kérlek téged, hogy ahogy most szólok, te szólj rajtam keresztül, és imádkozom azért, hogy áldj meg mindenkit, Uram, aki hallja most ezt az üzenetet, legyen bárhol, legyen otthon, legyen éppen úton, legyen nem tudom hol, de Uram, kérlek, hogy áldj meg mindenkit. Szent Szellem, te munkálkodj ezen az üzeneten keresztül. Szent Szellem, te legyél most az, aki dolgozik, aki akár felhoz dolgokat, aki egy reményt, egy hitet ad Jézus Krisztus nevében. Legyél itt most velünk, és legyen áldott tényleg ez a mai nap, ez a mai alkalom Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én egy picit olyan típusú ember vagyok, hogyha valami elromlik körülöttem, vagy elromlik elszakad mondjuk a ruhám, a ruhatáramba, vagy elromlik egy dolog, akkor én szeretem kidobni azonnal, és újat venni. Én picit ilyen típus vagyok, általában mindent kidobálok. Géza viszont pont az ellentétem, és őt általában nagyon irritálja, amikor én kidobálok dolgokat, főleg amikor ő nem tud róla, hogy kidobok valamit, mert már volt ilyen is. De a lényeg az, hogy Géza viszont pont az ellentéte, ő az a típus, hogyha valami elromlik, elszakad, akkor ő legelőször arra figyel, hogy oké, hogyan lehet ezt megjavítani, hogyan tudjuk helyreállítani azt, ami elromlott. És emlékszem, hogy egyszer volt egy bőrkabátja, ami nagyon csúnyán elszakadt, és mondtam neki, hogy hagyd a fenébe, vegyél újat, annyi bőrkabátot lehet kapni, vegyél egy újat. De nem, ő szerette volna megjavítani azt a bőrkabátot, és azon dolgozott, hogy találjon egy varrónőt, hogy minél hamarabb tényleg időt, pénzt szánt rá, hogy megjavítsa, és egyébként nagyon szép állapotba került ez a kabát, és tényleg meg lehetett javítani. Csak tudjátok, ma már egy olyan világban élünk, ugye akkora a kínálat, akkora a választék, hogy az első dolog, ami eszünkbe jut, hogyha valami elromlik, vagy elszakadt, hogy cseréljük le, vegyünk újat. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert amikor arról beszélünk, hogy ez az év a megújulás éve lesz, akkor nagyon sokszor az villan a fejünkbe, és nekem is az villant először a fejembe, hogy akkor Isten valami új dolgot fog tenni, Isten valami újat fog hozni az életembe, valami teljesen mást, valami teljesen újat. És Isten szólt hozzám, hogy nem teljesen erről van szó, Isten nem csak csupán új dolgokat akar adni, Isten nem új dolgokat fog belerakni az életünkbe, hanem Isten szeretne bennünket megáldani úgy, ahogy vagyunk, szeretné használni azt, akik vagyunk, az összetört állapotban, a régi állapotunkban, a megtört állapotból, dolgok, amik lehet, hogy elromlottak, különböző dolgok, amikről lehet, hogy lemondtuk. Isten azt akarja megújítani. Amen? Isten azt akarja átformálni, és abból akarja valami újat tenni, és ez azért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, hogy ne tévesszük el Isten akaratát. Ne tévesszük el azt, hogy Isten mit akar tenni az életünkben, mert nagyon sokszor mi félreértelmezzük azt, amit Isten akar mondani, és tudjátok, én azt gondolom, hogy Isten elsősorban ebben az évben bennünk szeretne tenni valamit. A mi életünkben, a mi személyes gondolkozásmódunkban, a saját életünkben szeretne megújítani, szeretne megreformálni. És azt gondolom, hogy az első ilyen dolog, amit Isten 2021-ben szeretne elvégezni az életünkbe, az a gondolkozásmódunknak a megváltoztatása, a perspektívánknak a megújítása. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagytok még úgy, akik most is túl keveset gondoltok magatokról, nem vagytok tisztában az értéketekkel, nem tudjátok azt, hogy Isten hogyan gondolkozik rólatok, lebecsülitek akár saját magatokat, vagy lebecsülitek a körülményeket. Lehet, hogy vannak olyanok, akik túlságosan a körülményekre fókuszálnak, hogy mi veszi őket körbe, és túlságosan a körülmények behatása alatt élünk. De Isten szeretné azt, hogyha megújulna a gondolkozásmódunk, ha megújulna a hit szintünk. És tudjátok, az volt bennem nagyon-nagyon erősen már az elmúlt időszakban, nem csak januárban, hanem december végén is, hogy Isten szeretné azt, hogy ebben az évben a vele való kapcsolatban jönne egy megújulás. a vele való személyes kapcsolatodban Isten szeretne megújítani valamit. Isten nem szeretné azt, hogyha vele való kapcsolat egy vallás lenne, vagy valami unalmas hagyomány. Isten szeretné azt, hogyha ebben az évben a vele való kapcsolatban valami új, valami lángoló, valami erőteljes, szenvedélyes dolog jönne, és ez vár rád. Azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknek meg kell tapasztalniuk Istent, mint egy atya, meg kell tapasztalniuk azt, hogy Isten olyan, mint az édesapjuk, meg kell tapasztalniuk azt, hogy Isten úgy szereti őket, és annyira számíthatnak rá. Vannak emberek, akiknek meg kell tapasztalniuk Istent, mint az ő társukat, mint a barátjukat, mert azt vettem észre, hogy nagyon sokan, nagyon sokszor keresztények úgy gondolkoznak Istenről, mint valami uraságról, egy feljebb való istenségről, akitől félnek, rettegnek, és próbálnak neki megfelelni, próbálnak görcsölni azon, hogy elfogadhatóvá váljanak Isten számára, de Isten szeretné magát kijelenteni számodra, ha ezzel küzdesz úgy, mint a barátod. Isten szeretne a barátod lenni. És azt gondolom, hogy Isten a csendes időnket is szeretné felturbózni gyülekezet. Azt gondolom, hogy szükség van egy megújulásra az Istennel való kapcsolatban, abban, ahogy olvassuk a Bibliát, hogy ne úgy olvassuk, hogy ilyen megszokott módon, hanem amikor olvassuk, Isten hozzon egy megújulást a kijelentésekben, hogy amikor olvasod, rájössz arra, hogy ki vagy, rájössz arra, hogy milyen Isten, hogy milyen életre hívott el, hogy amikor imádkozol, azt érezd, hogy nem tudod abba hagyni az imádságot, mert annyira érzed Istennek a jelenlétét. Isten szeretné megújítani, értitek, azt az időt, azt az életet, amit eddig éltünk, Isten szeretné felpezsdíteni és megváltoztatni, megújítani. Ez az üzenet, ami bennem feljött ezzel kapcsolatban, tudnotok kell, hogy ez már december eleje óta érlelődik bennem. Ez az üzenet egy olyan üzenet, amit Isten bennem kezdett el, még december hónapban. És még mielőtt tudtam volna a gyülekezet vízióját, már az előtt Isten forgatott bennem gondolatokat, érlelt bennem gondolatokat, és én magam is meghoztam döntéseket. És utána, amikor megtudtam, hogy mi a gyülekezet víziója, egyszerűen csak éreztem, hogy Isten megindítja a szívemet arra, hogy beszéljek erről. Beszéljek erről nektek, mert úgy éreztem, hogy ez nem csak számomra mondjuk a következő lépés, hanem a gyülekezet számára a következő lépés, számotokra a következő lépés. És az volt az érdekes, hogy aztán, ahogy hallottam, ahogy Dorej beszélt első héten, Géza második héten, egyszerűen csak éreztem azt, hogy nem tudom tovább magamban tartani, nem tudom tovább érlelni ezt, úgymond otthon, hanem el kell hozzam nektek, és meg kell veletek osszam. És az az érdekes, az a vicces, hogy még soha nem voltam ennyire magabiztos abban, hogy Isten fog rajtam keresztül üzenni nektek. De tényleg úgy érzem magamat, mint valaki, akit Isten küldött, hogy szóljon hozzátok, és hogyha vársz Istentől egy szóra, vagy egy kijelentésre, akkor hiszem, hogy ma meg fogod kapni erre a választ, mert szeretnék ma nektek tényleg egy picit így profétálni, és szeretném azt, hogyha ha egyszerűen csak megtapasztalnátok azt, hogy Isten valóban mit tervez számotokra ebben az évben. Úgyhogy kezdjük, kézzel álltok. Szeretném egy igével elkezdeni ezt a mai üzenetet. Szeretném, hogyha a Józsué könyvéhez lapoznátok, akár a Bibliátokban otthon, és a harmadik részhez menjetek, kérlek. Józsué könyve harmadik rész, és az első verstől fogjuk olvasni. A Józsué könyve a Biblia elején található, az 5 Mózes könyve után következik rögtön Józsué könyve. És ez a rész, ez akkor zajlik, amikor Izrael népe közvetlenül az ígéret földje előtt áll. Már csak egy folyó választja el őket az ígéret földjétől, és ez a kis jelenet, ami fel fogunk olvasni, ez ott fog játszódni. Azt mondja az ige, Józsué és az egész nép, Izrael népe korán reggel tábort bontott, tehát fölkeltek, és elindultak Sittimből a Jordánhoz. Sittim volt a kis település, ahol tartózkodtak, Jordán volt a folyó, és a Jordánon túl volt az ígéret földje, amit Isten megígért nekik. Azt mondja az ige, hogy mikor odaértek, letáboroztak a Jordán partján, és átkelésig ott maradtak. 3 nap múlva, tehát 3 napot voltak a Jordánnál, a vezetők, Izrael népének a vezetői végigmentek a táboron, és kihirdették, készüljetek föl, azt mondták a vezetők, készüljetek föl, amikor látjátok, hogy a papok felveszik Istenünk az örökkévaló szövetség ládáját. A szövetség láda volt Istennek a jelenléte. Istennek a jelenléte akkor nem bennük volt, meg körülöttük volt, egy dobozba volt bezárva. El tudjátok képzelni, hogy Isten jelenlét egy ilyen, abban volt benne egy ilyen doboz, ez volt a szövetségláda. És azt mondják a papok, Izrael népének a vezetői, hogy ha-hó, készüljetek, mert a népének, na, Izrael népének a vezetői azt mondják, hogy ha-hó, készüljetek, mert amikor a papok felveszik Istennek a szövetségládáját, Isten jelenlétét, és elindulnak vele, akkor ti is induljatok el, és menjetek utána, menjetek Isten jelenléte után. De figyeljetek, azt mondja az ige, vigyázzatok, hagyjatok mintegy 2000 könyök távolságot a szövetségláda és magatok között. Ne menjetek ennél közelebb hozzá. Akinek Bibliája van, könyv, annak a kis lábjegyzetben alul mutatja, hogy a 2000 könyök az 1 kilométer volt. 1 kilométer távolságot. Isten jelenléte, és közöttük 1 kilométernek kellett lennie. Tehát mikor átkeltek a Jordánon, a papok mentek 1 kilométerre elől, Isten jelenlétével, ők meg utána. Ez érdekes így elképzelni egyébként. És folytatták a vezetők, azt mondják, ezen az úton még nem jártatok soha, de csak kövessétek a szövetségládát, az vezet benneteket. És jött Józsué, ő pedig a következő mondatot mondta, még ma szenteljétek meg magatokat, mert holnap az örökkévaló csodákat tesz közöttetek. Még ma szenteljétek meg magatokat, mert holnap Isten csodát fog tenni közöttetek. Szeretnék 3 dolgot kiemelni ebből az igéből, amit akár írjatok le. Az egyik az, hogy készülj fel. Készülj fel. Készülj fel arra ebben az évben, hogy Isten jelenléte bármelyik pillanatban elérjen, betöltsön és vezessen. Állj készen. Izrael népe nem tudta, melyik lesz az a nap, amikor a papok fel fognak állni és felveszik Istennek a jelenlétét és belelépnek a Jordánba. Nem tudták. Készen kellett állniuk, hogy bármelyik percben elérhetőek legyenek Isten jelenléte számára. Szeretnélek ma hívni benneteket, bátorítani és profétálni nektek, hogy álljatok készen. Álljatok készen Isten jelenlétére. Isten szeretne ebben az évben egy olyan módon kinyilatkoztatni saját magát számodra, ahogy eddig még nem tette. A kérdés, hogy készen állsz rá. Elérhető vagy-e Isten számára? Elérhető vagy-e arra, hogy bármelyik percben, a napod bármelyik részében Isten betöltsön téged Szent Szellemmel? Isten megmutassa az ő jelenlétét neked. Készen állsz rá? Állj készen. Legyél nyitott, legyen kihegyezve a füled Istennek a jelenlétére. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, amikor azt mondják a vezeték, hogy ezen az úton még nem jártatok soha. Ezen az úton még nem jártatok soha. Hiszem azt, hogy Isten olyan dolgokat fog tenni benned, körülöttünk és általunk, amiket még nem láttunk soha. Amiket még nem tapasztaltunk meg soha. Isten egy nagy Isten, és Isten új dolgokra hív. Amen. És a harmadik dolog, az pedig ez a mondat, amit kétszer is kiemeltem. Szenteljétek meg magatokat. Szenteljétek meg magatokat. És ez a harmadik dolog, amire hívlak benneteket. Szenteljétek meg magatokat. Akár ma, ahogy Józsué mondta, szenteld meg magad. Mit jelent a megszentelődés? Amikor általában ezt a szót halljuk, hogy megszentelődés vagy szentség, akkor rögtön mondjuk egy apáca jut az eszünkbe, aki fönnül valahol a hegyen, egy kolostorba, mindentől elzárva, és ezért tud szent maradni, tiszta, mert nem érintkezik semmivel és senkivel, és ő a szent. És a szent szó hallatán egy ilyen görcs van sokszor rajtunk, egy ilyen rossz értelmezés, hogy ó, hát akkor nekem itt aztán... Tehát nem túl jó dolog ez a megszentelődés sokszor a fejünkbe, és nem is nagyon beszélünk néha róla. Nem nagyon tanítunk néha megszentelődésről és a szentségről, viszont nem tudom, hogy észrevettétek, hogy mit mond-e itt ez az ige. Azt mondja ez az ige, hogy ha szeretnéd, hogy Isten csodákat tegyen az életedben, ahhoz először meg kell szentelned saját magadat, és szenté kell válnod. A megszentelődés egyenlő azzal, hogy Isten csodákat fog tudni tenni az életedben. Lehet, hogy vannak dolgok, kilátástalan dolgok az életedben, amiben vársz arra, hogy valami áttörés legyen. A csoda az mindig egy olyan helyzetben történik, ami kilátástalan, ami reménytelen, ami olyan, hogy embernek lehetetlen. Tehát szeretném érzékeltetni, hogy a csoda nem csak egy ilyen varázslás, nem egy olyan hókusz-pókusz, aminél mindenki tapsol, mint egy ilyen celebnél, hogy csodát tett. A csoda nem ez, a csoda az, amikor egy kilátástalan, reménytelen helyzetből, amikor feladod, Isten reményt ad, kiutat és megoldást. Ez a csoda. És azt gondolom, hogy ma nem látunk gyülekezet elég csodát. Nem látunk elég csodát. Nem látok elég csodát emberek életében, és sokszor a saját életemben sem. És jött belém egy vágy, hogy mi ez a kereszténység, hogyha nem látjuk azokat a csodákat, amiket az apostolok cselekedeteiben olvashatunk. És amíg nem olvastátok el, akkor olvassátok el az apostolok cselekedeteit, hogy rájöjjetek, hogy mi az igazi kereszténység. Isten csodákat akar tenni ebben az évben az életedben. És tovább megyek. Isten szeretné azt, ha rajtad keresztül is csodák történnének. Isten szeretné azt, ha te olyan tele lennél Szent Szellemmel, hogy amikor ráteszed a kezed a betegekre, azok meggyógyulnak. El tudod képzelni, hogy imádkozol valakiért, és meggyógyul, és az orvos egy rossz diagnózist mond rá, és te imádkozol érte, és rajtad keresztül az az ember meggyógyul. El tudod képzelni, hogy úgy prédikálsz, úgy elmondod az evangéliumot valakinek a családodban, hogy az egész családod azt mondja, hogy mondd el ki ez az Isten, mert meg akarok térni? Ez történt az apostolok cselekedeteibe, és srácok, lányok, ez ma nincs jelen ebben a világban, nincs jelen az egyházban. Isten nem tud csodákat tenni rajtunk keresztül, mert nem szenteljük meg magunkat. Nekem ez egy óriási kijelentés volt decemberben, és azt érzem, hogy Isten erre hív benneteket, hogy álljunk meg egy percre, sőt, nem egy percre, hanem álljunk meg, és vizsgáljuk meg az életünket, és azt, hogy oké, akarom, hogy csodák történjenek? Akarom, hogy Isten tegyen csodát az életemben, nem én irányítom a dolgokat. Isten tegyen csodát az életemben. Akarom azt, hogy Isten engem úgy használjon, mint egy erős keresztényt, mint egy valódi keresztényt? Akarom ezt a dolgot? Mert ha igen, akkor hívlak ma arra, hogy szentelődj meg. Szenteld meg saját magadat. És szeretnék most erről beszélni, hogy mit jelent a megszentelődés. A megszentelődés azt jelenti, hogy nincs kompromisszum. Nem kötsz kompromisszumot. És mivel? A bűnnel. Nincs kompromisszum a bűnnel. Amikor meghoztál egy döntést, hogy Jézus Krisztus mellett akarsz élni, akkor te kitartasz emellett a döntés mellett, elkötelezted magadat, és nem engeded, hogy bármi is ettől eltántorítson. Tehát a megszentelődés azt jelenti, hogy azt mondom, hogy én eldöntöttem, hogy Jézus Krisztust fogom követni, és nincs olyan dolog, nincs olyan bűn, ami ilyen szempontból beleférne, ami meggátolna ebben a küldetésben, amivel kompromisszumot kötnék ennek érdekében, mert szeretném befutni ezt a pályát. Szeretnék olyanná válni, mint Jézus, és szeretném azt az életet, amit Jézus Krisztus akar nekem. A megszentelődés azt jelenti, hogy eldöntöttem, hogy Jézust képviselem, az ő gyermeke vagyok, az ő igéje szerint élek, és kárnak ítélek mindent, amit Jézus kárnak ítél, és igaznak mondok mindent, amit Jézus igaznak mond. Mert ez a világ meg van gajdulva. Mert amit Isten igéje sokszor hazugságnak mond, az ma már kezd elfogadott lenni. És keresztényekben is ott van a kísértés, hogy kompromisszumokat kössenek ezekkel a dolgokkal. De srácok, hogy Isten nem fog tudni csodát tenni. Isten igéje egyértelműen elmondja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. És tudjátok, a gyülekezet, meg kell, hogy értsük, hogy maga ez a szó, hogy gyülekezet, maga ez a közösség, mint gyülekezet, ez nem csupán, és hadd hangsúlyozzam ki, hogy nem csupán arról szól, hogy üdvözlünk itthon, ez az alap, innen indul minden, de van egy következő lépés. A gyülekezet Krisztus teste. Jézus Krisztus teste. Ez azt jelenti, hogy nem állunk meg annál, hogy ú, de jó barátságaink vannak, ú, de jól el vagyunk mi így együtt. Szeretnénk látni azt, hogy Isten használ bennünket, hogy történelmet írunk ebben a városban, ebben az országban, hogy Jézus Krisztus nevét nagyjá tesszük, hogy nem csak megtűrjük, hogy úgy beszéljenek Jézusról, meg erről az egészről, mint egy vallás, mint egy ilyen korlátozás, hanem megmutatjuk, hogy valójában kicsoda Jézus, hogy miről szól a gyülekezet. A gyülekezet egy szent dolog, srácok. Ez Jézus Krisztusnak a teste, és csak akkor tud Jézus Krisztus megjelenni a gyülekezetben, hogyha mi is erre elköteleztük magunkat, és nem csupán arra fókuszálunk, hogy mi egy jó időt eltöltsünk, hanem folyamatosan hétről hétre átformálódunk olyanná, amilyen Jézus. Amen. Szeretnék még egy ígét felolvasni nektek. A Máté evangéliuma 5. részhez szeretném, ha most lapoznánk. Ez a hegyi beszéd, amit Jézus első nagy prédikációja a sokaság előtt, és maga Jézus mondja ezeket a gondolatokat a törvényről. A törvényről. Nagyon érdekesek ezek a gondolatok. 17. résztől fogom olvasni a 19. Jézus azt mondja, figyeljetek, ne gondoljátok, azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy én azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt, vagy a próféták tanítását. Figyelj, ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem azt, ezért igazán mondom nektek, amíg az ég és a föld létezik, addig a törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el az érvényességét, amíg mind be nem teljesedik. És figyelj, azt mondja Jézus, ha valaki nem tart fontosnak, akár csak egyet is a törvény parancsai közül, és nem engedelmeskedik annak, sőt, figyeljetek, még a többieket is erre tanítja, hogy hát ez nem fontos, ez belefér, ignorálja ezeket a parancsolatokat, az lesz a legkisebb Isten királyságában. Aki viszont megtartja a törvény parancsait, és erre tanítja a többieket is, azt mondja az ige, az nagy lesz Isten királyságában. Ezek azok az igék, amik nem egy populáris tanítást foglalnak magába, és nem nagyon tanítunk ezekről az igékről. Miről szól ez az ige? Arról szól ez az ige, hogy ami bűn, az bűn. Ami bűn volt az Ószövetségben, bűn az új szövetségben is. Jézus Krisztus halála nem ignorálta a bűnnek a jelenlétét, nem törölte el azt a kijelentést, azt a rendelkezést, hogy micsoda bűn és micsoda nem bűn. A különbség az az, hogy a bűneinknek a következménye nem a halál, hanem megbocsátás, kegyelem, élet. És Jézus Krisztus, aki semmi rosszat nem tett ezen a földön. El tudjátok képzelni? Nem beszélt soha tiszteletlenül, nem ignorált soha senkit, nem utasított el az embereket, ő volt a legjobb ember ezen a világon, mégis kárhoztatva lett. És mi, akik nagyon sokszor bántunk embereket, nagyon sokszor megsértődünk, nagyon sokszor haragot tartunk, mi kegyelmet kapunk, életet kapunk, megbocsátást kapunk, és nem kell elszenvednünk annyi mindent, akár hiszitek, akár nem, mint amennyit Jézus szenvedett. Fele annyit szenvedünk ezen a földön, mint amennyit Jézus szenvedett ezen a földön. Azért, mert ő meghalt, értünk. De attól még. Vannak bizonyos elvek, vannak bizonyos dolgok, amit Isten mond, hogy hogyan működik megfelelően az élet. És szeretnék nektek egy példát hozni erre. És lehet, hogy lesznek páran, akik röhögni fognak ezen, de szerintem ez egy érzékletes példa lesz. Tegyük fel, hogy én találtam föl az elektromos autót, mondjuk Tesla. Emily most boldog lesz, Tesla. Tegyük fel. Tegyük fel, hogy én találtam föl az elektromos autót. És egyik nap viszem be a garázsomba az elektromos autómat, és rá akarom tenni a töltőre, hogy feltöltsem. És az elektromos autó egyszer csak visszaszól nekem, hogy légy szíves, ne pakolj el engem a töltőre, töltsél belém benzint. És én azt mondom neki, hogy de édes szívem, tehát neked nem benzinre van szükséged, fel kell tegyelek a töltőre, hogy feltöltődj, mert így fog működni az autó, így fogsz működni, hogy ezzel leszel tele, és megyünk. Nem, nekem benzinre van szükségem. Engem ne tegyél fel a töltőre, én benzint akarok. Majd ha benzint kapok, akkor szóba állok veled, egyébként nem. Mert ő meg van győződve arról, hogy benzinnel fog működni a dolog. Értitek, mire akarok kiukadni? Isten alkotta ezt az egész univerzumot. Ő alkotta a földet, az állatokat, a növényeket, még az építő anyagokat is, amikkel megépült ez az épület, ahol vagyunk. Ő alkotott téged, minden egyes sejtedet, a hajszálaidat. Tudja, hány hajszálad van, vagy épp nincs hajszálad. Minden tud rólad. Isten mindent tud rólad. Jobban ismer téged, mint te magad. És mégis mi akarjuk kioktatni Istent, hogy hogy működik az élet? Értitek? Ez olyan, mint egy elektromos autó azt mondaná, hogy hagyjál békén, tölts belém benzint, mert úgy fog működni az autó. Nem fog úgy működni. Egy elektromos autó elektromos árammal működik, a benzines autó benzinnel működik. De amikor az elektromos autó azt látja, hogy több a benzines autó körülötte, akkor elhiszi, hogy neki is benzin kell. Értitek, mi a probléma? mert azt látjuk, hogy a világban ez és ez és ez működik, és ez vonzó, és ez jó, és ez király. Azt gondoljuk, hogy nekünk is ez kell, és nem hisszük el, amit Isten igéje mond. Ha Isten igéje azt mondja, hogy neked árt az, hogyha házasság előtt lefekszel valakivel, akkor miért nem hisszük el? Miért kötözködünk ezzel? Miért győzködjük egymást? Miért nem hisszük el, hogy amit Isten azt mondja, hogy nem helyes, az nem jó nekünk? Miért nem hisszük el azt, hogyha Isten azt mondja, hogy ne gondolkozz magadról negatívan, mert te értékes vagy. Ne gondolkozz magadról depisen, mert te nem erre lettél elhívva, te több vagy ennél, és Isten elkezd bátorítani, hogy hogy lát téged, hogy gyönyörű vagy, értékes vagy, akkor ignoráljuk Istent. Aki téged alkotott, ignoráljuk, és azt mondjuk, hogy á, nem. Nem, mert nekem ezt mondta a legjobb barátom, meg ejtett az a fiú, meg az a lány. És elhisszük. És mi oktatjuk ki Istent, hogy Istenem, te nem tudod. Te nem tudod, mi megyek keresztül. Te nem tudod, mit érzek. Hagyjuk ezt abba, srácok. Isten a mindenható. És egy picikét, őszintén egy picikét, alázzuk meg magunkat. És boruljunk le Isten előtt, és ismerjük el, hogy mi egy porszem vagyunk ebben az univerzumban. Isten egy szót szól, és ebből a világból holnapra nem lesz semmi. De Isten egy szót szól, és fölépít téged, és megváltozik minden. Istennek egy szavába kerül bármi, amire szükséged van. Mégis mi sokszor nadzolunk. És azt gondoljuk, hogy mi jobban tudunk dolgokat. Nem. És tudjátok, nekem is meg kellett aláznom magamat decemberben, és azt mondanom Istennek, hogy Istenem, igen, megalázom magamat, és nem vitatkozok veled arról, hogy mikor minek van meg az ideje, vagy mi hogy kell, hogy történjen. Az én forgatókönyvem, amiről Dora is beszélt, Isten mindent jobban tud nálunk, és Isten az, aki kitalált egy működési rendet. Hogyan fog működni az életed? Le van írva a Bibliában. Akár hiszed, akár nem, így fog működni. Ha eldöntötted, hogy Jézus Krisztus követed, akkor ne kötözködjünk már azzal, ami le van írva az igében. Hanem döntsük el, hogy most élünk azáltal, vagy nem élünk azáltal. De garantálom, hogyha elfogadod, és hajlandó vagy meghozni ezt a döntést, hogy oké, amit Isten helyesnek gondol, azt helyesnek gondolom én is, és elhiszem, hogy amire Isten azt mondja, hogy nem jó, az nem jó lesz nekem sem, akkor valami át fog törni. És Isten csodákat fog tenni az életedben, és csodákat fog tenni rajtad keresztül is. És szeretnék nektek egy utolsó igét felolvasni, és ezzel szeretném zárni ezt az üzenetet. Ez a Józsué könyve, visszamegyünk Józsué könyvében a 7. rész, 11. résztől 13. versig fogjuk olvasni. Itt egy olyan jelenet történik, szeretném ezt csak így röviden elmondani, amikor Izrael népe leigázott egy várost, bevették az ígéret földjének egy részét, és Isten azt kérte tőlük, hogy ez a zsákmányhoz, a pénzhez, a dolgokhoz, amiket beszednek a városból, ahhoz ne nyúljanak és ne vegyenek el semmit, mert bűnös ez a dolog, tisztátalan ez a dolog, nem lesz jó nekik. Hagyják az egészet, égessék el. De volt egy valaki, Ákán, aki kísértésbe esett, és úgy döntött, hogy egy pici részt mégiscsak eldug ebből a zsákmányból, úgyhogy eltette a zsákmányt. Viszont ebből fakadóan Isten ezt látta, és nem tudta megáldani Izrael népét, mert bűn volt közöttük. Isten kért valamit, Ákán nem tartotta meg, ezért Isten nem tudta győzelemre vinni Izrael népét tovább, és a következő csatában vereséget szenvedtek. És vesztettek, és Józsué teljesen kiborult, és Isten elé ment, és kitárta előtte a szívét, hogy Istenem, mi történik velünk? Eddig nyertünk, most nem nyerünk. Eddig győztes volt az életem, most nem győzünk. Mi történik? Mi az oka ennek? És figyeljetek, nagyon érdekes látni, hogy Isten mit válaszol Józsuénak. Ez Isten válasza a 7. rész, 11. résztől 13. versig. Azt mondja Isten, Józsué, vétkezett ellenem Izrael, nem tartották meg a szövetséget, amelyet parancsoltam nekik. Elvettek a nekem szentelt dolgokból, és eldugták azt a maguk holmia közé. Loptak és eltitkolták, tehát bűnkövettek el. Emiatt Izrael népe átok alá került, és ezért szenvedtek vereséget, és ezért futamodtak meg az ellenségeik elől. Nem leszek többé veletek, ha ki nem írtjátok magatok közül mindazt, ami átkozott. Fogj hozzá, Józsué, tisztítsd meg, és szenteld meg a népet. Ezt mond nekik, holnapig szenteljétek meg magatokat. Azt üzeni nektek Izrael Istene az örökkévaló, hogy átkozott dolgok vannak közöttetek. És figyelj, nem győzhetitek le az ellenségeiteket, amíg ki nem írtjátok magatok közül azokat a dolgokat, amelyeket az örökkévaló elpusztítani rendelt. Nem győzhetitek le az ellenséget addig, amíg ki nem írtjátok magatok közül azokat a dolgokat, amiket Isten az örökkévaló elpusztítani rendelt. Lehet, hogy ahogy felolvastam ezt az igét, valakiben ilyen félelem támad, hogy ebben az igében aztán minden van, átok szó, átok, meg Isten megharagudott, meg Isten nem lesz velünk, meg mi történik itt? Hogy mondhatott Isten ilyet, hogy Izrael népe átok alá került, meg akkor nem leszek veletek, ha ki nem írtjátok magatok közül a dolgokat, és tudjátok, mi keresztényeknél, hogy megzakkanunk ilyen igék kapcsán, amiket olvasunk, és így nem olvassuk tovább, sőt, félünk ezektől az igéktől. Pedig, ha megnézitek a Bibliát, most bocsánat, de tele van ilyen igékkel a Biblia. Több ilyen ige van a Bibliában, mint ami kis puhogatós, ilyen kis cuki ige. Sokkal több ilyen ige van. De mi kikerüljük ezeket, meg nem annyira tanítunk róluk, meg nem annyira szeretjük őket, mert félünk ezektől a szavaktól, hogy Isten elhagy, átkozott, Úristen, hogy mondhat Isten ilyet? Isten haragszik rám. Szeretném, hogyha nem ragadnánk ki egy szót, nem ragadnánk ki egy mondatot, és kezdenénk el rágni, mert ez az igen nem egy szóról szól, nem fél mondatról szól. Szeretném elmondani, hogy mi zajlott le bennem, amikor elolvastam ezt az igét. Mert ez a tanítás úgy született, hogy elolvastam Józsué könyvét, és megértettem valamit abból, ahogy Isten működik. Amikor elolvastam ezt az igét, az jött föl bennem, hogy várom el azt, hogy győzzek az életem bizonyos területein, hogy Isten győzelmet adjon, hogy sikeres legyek, amíg nem gondolkozom úgy, ahogy Jézus gondolkozik, amíg megtűrök negatív gondolatokat, bűnöket, rossz dolgokat az életembe, és engedem, hogy ezek irányítsanak, hogy várom azt, hogy Isten csodát tegyen az életemben? Hogy várom el azt, hogy Isten áttörést hozzon, amikor én magam megengedek dolgokat, bűnöket az életembe, és én magam kompromisszumot kötök ezekkel a dolgokkal? Értitek, miről szól ez az ige? Sokszor elvárjuk Istentől, hogy áttörést adjon az életünkbe, úgy, hogy közben szögegyenest az ellentétét csináljuk annak, amit Isten mond nekünk. És ehhez nem kellenek nagy isteni kijelentések, ott van leírva az igébe, hogy Isten sokszor mit kér tőlünk, és ahelyett, hogy megtennénk, mi rögeszmét egyenest csinálunk, és azt várjuk Istentől, hogy ő megáld, és utána Istennek panaszkodunk, hogy Isten nem áld meg. Srácok, először is meg kell tanulnunk azt, hogy vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy van-e olyan dolog az életünkben, van-e bármilyen olyan dolog, amivel kompromisszumot kötöttünk, amit Isten ignorál, és negatívként állít be, és azt mondja, hogy hé, ez neked nem való, ez nem jó, ezről szakadj el, ezzel szakítsd meg a kapcsolatot, és fordulj el ettől, és gyere hozzám, mert amíg vannak dolgok az életünkben, és akár ilyen gondolatok is, addig Isten nem tud győzelmet adni. És figyeljetek, én nem szeretnék nektek konkrét dolgokat mondani, és nagyon szeretném, hogyha az egész üzenetben az, hogy mi a bűn, ezt nem én fogom most elmondani, és nem fogok dolgot mondani, ha ez és ez van benned, akkor ettől és ettől fordulj el, hanem szeretném azt kérni tőletek, és tőled, hogy gondold át, hogy a Szent Szellem mit hoz most föl benned? Te mit érzel? Mi az a dolog, amivel megtűrted a kompromisszumot, amitől lehet, hogy el kéne fordulj, ami lehet, hogy tudod, hogy bűn, de mégis megtűrted, mégis elfogadtad. Te magad, gyere rá, hogy mi az a dolog, amitől el kell szakadnod, mi az, amiben meg kell szentelődj, amivé szenté kell válnod, és mi az, amire igent kell mondanod. Én azt gondolom, hogy nem ítélkezhetünk ilyen szempontból egymás felett, és ennek a tanításnak is pont ez a lényege, hogy nem szeretném én megmondani, hogy neked ebből és ebből kell megváltoznod. Én hiszem azt, hogy itt olyan érett keresztények vannak most, akik meg tudják hozni a Szent Szellem által ezt a döntést, és érzik azt, hogy számukra mi az a dolog, ami helyes vagy helytelen. Úgyhogy én szeretném, ha most imádkoznánk, és szeretném lezárni ezt az üzenetet most egy imával, és hívlak benneteket most arra, hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt. És bánjuk meg azt, amikor magunkat okosabbnak gondoltuk Istennél, amikor lehet, hogy kioktattuk Istent is, hogy minek hogy kellene, hogy működjön. Bánjuk meg azokat a dolgokat, amik lehet, hogy bűnök az életünkbe, és hozzunk meg egy döntést, hogy elfordulunk ezektől. Hozzunk meg egy döntést, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy Isten igéje alapján fogunk élni, és mondjuk el őszintén Istennek, hogy Uram, Én szeretném, hogyha csodát tennél az életemben, és szeretném azt, hogyha én magam is egy csoda lehetnék az emberek számára, hogy ahogy én imádkozok másokért, lássam, hogy az életük megváltozik. Ha szeretnénk ezt, akkor csak tényleg boruljunk le most Isten előtt is, és menjünk oda hozzá, és őszintén beszélgessünk most vele. És ha a Szent Szellem felhoz benned bármit, akkor most, ahogy imádkozunk, kérlek, hogy mondd el ezeket, te is voltd meg a Szent Szellem előtt, bánd meg, mondd meg, hogy elfordulsz ezektől, és hozd meg egy döntést, hogy igen, mától kezdve, a mai naptól kezdve megszentelem az életemet, mert holnap Isten már csodát fog tenni. Amen? Azt mondta Józsué, szenteljétek meg magatokat ma, mert holnap az örökkévaló csodákat fog tenni. Nem tudhatod, hogy a csoda milyen karnyújtásnyira van tőled. Úgyhogy csak most így imádkozzunk, és gyülekezet, én csak tényleg arra vágyom, hogy legyünk mi az a gyülekezet Magyarországon, aki bemutatja, mi az igazi kereszténység. Hogy az igazi kereszténység nem langyos és nem hideg, hanem forró, forró és életelteli és erős. Úgyhogy legyünk Jézusnak egy jó keze és lába. Amen? Csak imádkozzunk most így együtt. Drága mennyei atyám, csak köszönöm neked a gyülekezetünket, köszönöm neked ezt az évet, és köszönöm azt, Uram, hogy te meg akarod reformálni a gondolkozásmódunkat, meg akarod újítani az életünket, meg akarod újítani a veled való kapcsolatot, meg akarod újítani, Uram, a csendes időt, az igeolvasást, Uram, az ima életünket. Istenem, te változást akarsz hozni, te meg akarod újítani, Uram, ezeket a dolgokat. És éppen ezért, atyám, most mi csak jövünk hozzád, és Uram, megvalljuk azt, hogy Uram, mi akarjuk a csodákat. Istenem, szeretnénk azt, hogyha csodát tennél az életünkbe. Szeretnénk azt, Uram, hogyha ha a mi életünkbe azok a területek, amelyikbe csodákra várunk, Uram, végre megtörténjenek, és szeretnénk azt, Uram, hogy rajtunk keresztül csodák történjenek. Uram, szeretnénk azt, hogyha mi imádkozunk emberekért, akkor lássuk azt, hogy emberek élete felszabadul, megváltozik, meggyógyulnak. Uram, imádkozok azért, hogy így használj bennünket, és kérünk téged, Uram, hogy bocsásd meg, amikor kompromisszumot kötöttünk a bűnnel. Bocsásd meg, mikor olyan dolgokra mondtuk, hogy igaz, ami valójában hamis. Bocsásd meg, amikor felültünk dolgoknak, mikor akár másokat is arra buzdítottunk, hogy nem, ez nem baj. Uram, csak bocsásd meg nekünk, és Uram, tisztíts meg bennünket. Uram, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által nekünk már nem a halál a következmény, már nem a kárhoztatás és a vádlás, hanem Jézus Krisztus által a megújulás, az élet, Uram, a megbocsátás, a kegyelem a miénk, és Uram, elfogadjuk most a megbocsátást Jézus nevében, elfogadjuk most a te kegyelmedet, befogadjuk, és Uram, csak fölállunk, és mosolygunk, Uram, mert hisszük azt, hogy innentől kezdve, Uram, te már holnap csodát fogsz tenni az életünkbe, te már holnap, Uram, el fogsz kezdeni munkálkodni a mi életünkbe, Uram, köszönjük ezt neked, és Istenem, csak tényleg szeretnénk megújulni, szeretnénk megváltozni. Uram, kezd velünk, kezd bennünk, Jézus Krisztus nevében. És Uram, cserélj ki bennünket tényleg, hogy egyre jobban hasonlítsunk rád, Jézus. És legyünk ebben a városban, ebben a világban, Uram, a te autentikus képmásod és a te autentikus kezed és lábad, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.